Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor kiemelte, a mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy béke legyen. Ha nem Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül le tudjuk zárni, tette hozzá. A kormányfő leszögezte, hazánk továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz béke csúcs, akkor ennek Budapest adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz kőolajat és földgázt illetően, így Magyarország továbbra is biztonságban van az energiaellátás ügyében. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Megismételte, hogy Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban. Az USA számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amely mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio is megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna polgárainak 90%-a ellenzi a háború alatti választásokat. Azok megtartásához, tűzszünetre vagy a háború befejezésére lenne szükség, jelezte az ukrán elnök az Interfax hírügynökség tudósítása szerint. Az EU stratégiai cselekvőképességének visszaszerzését sürgette a müncheni biztonsági konferencia zárónapján az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint Európának egységesen kell fellépni az orosz fenyegetéssel szemben, miközben a tartós béke feltétele, hogy Moszkva érdemi engedményeket tegyen. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az OTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni az SZIA bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, a tagok csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban, a rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Románia megfigyelőként csatlakozik, ezt Facebook bejegyzésben jelentette be a román elnök. A téma kapcsán a román miniszterelnök korábban cáfolt, hogy az országnak ne lenne 1 milliárd dollárja a tagdíj kifizetésére. Főként a Dunántúlon tombolt a szél tegnap, Fonyódon óránkénti 137, Keszthelyen 128 kilométeres széllökést is regisztráltak. Érdekes ugyanakkor, hogy a képzeletbeli dobogón Sárospatak lett a bronzérmes óránkénti 124 kilométeres széllel. Este lángra kapott a Bereg Fonyódon, még a Balaton északi partjáról is látszott a hatalmas tűz, írta meg az Időkép. Az erős szél hatására gyorsan tovább terjedtek a lángok. Végül az időjárásról. Holnap általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozik a felhőzet, csapadék kisebb mennyiségben előfordulhat majd. A szél megélénkül, többfelé felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Julianna szűz vértanú. Nikomédiában született 285-ben, ott halt meg 304. február 16-án. Mindössze 19 évet élt. Pogány szülők gyermeke volt, és így ebben a szellemben is nevelték. Titokban azonban eljárt a keresztények közé, s amint felnőtt és elsajátította a hitigasságokat, meg is keresztelkedett. Ekkor 18 éves volt. A következő évben már vértanú lett. Ennek oka az, hogy szülei eljegyezték egy Evilázius nevű előkelő pogány ifjúval, aki feleségül akarta venni. Julianna erre csak úgy volt hajlandó, ha Evilázius is keresztény hitre tér. Apja majdnem kővé merett ámulatában, amikor ezt meghallotta. Kezdetben szép és szelíd szóval próbálta rávenni, hogy térjen el ettől a kérésétől, s az új vallástól, mert az ősi istenek megharagszanak rá. Julianna azonban kifejtette atyának a pogány vallás ürességét és a keresztény hit felsőbbrendűségét. De apja mindezzel nem törődött. Szem előtt látta azt a nagy anyagi veszteséget, ami Julianna miatt érni fogja őket, ha nem megy feleségül Evilasiushoz. Irgalmatlan dühbe gurult az apa. Előkapott egy bambuszbotot, és nagyon megverte a leányát. Amikor pedig látta, hogy sem a szép szó, sem a verés nem használ, elment a helytartóhoz, és ő maga kérte Julianna megkínoztatását, akár a vadállatok elé dobatását, mivel hogy keresztény. Így teljesedett be Julianna életében Jézus szava. Halálra adja akkor majd az apa gyermekét. Időközben jegyeséből kormányzó lett. Evilázius szíve szerelem tüzétől lobogott. Mindent megtett, hogy Juliannát feleségül vehesse, de fáradtsága hiába való volt. Akkor elrendelte, hogy kínozzák meg. Mezítelenre vetkőztették, és vasvesszőkkel verték, égő fáklyákkal sütögették. Azután tömlöcbe vetették. Ott megjelent angyal képében maga a sátán, és azt mondta neki, hogy őt az Isten küldte, és aki azt üzente, hogy áldozzon csak nyugodtan a pogány isteneknek, ez nem fog bűnnek számítani. Julianna imában erőt nyerve megállapította, hogy ez az üzenet nem az Istentől jött. A sátánt pedig elkergette. A helytartó újra előhozatta Juliannát, tüzes kerékre kötözte, s olvasztott érzet csepegtetett a testére. Ezt látva ott a helyszínen 130 pogány megvallotta hitét Jézus Krisztusban. A helytartó tehetetlen dühében azonnal elrendelte, hogy a lányt és a 130 megtértet fejezzék le. Szent Julianna teste sokáig Nikomédiában nyugodott. Később Nápolyba került, ahol tiszteletére fényes templomot építettek. Istenünk, megcsodáljuk Szent Juliannának irántad való szeretetét, a szenvedésben való hősiességét, hitvallását. Add meg nekünk is a lelki erőt, hogy senki és semmi sem tudjon elszakítani tőled, és szívünk utolsó dobbanásáig örömben és szenvedésben egyaránt hűségesek legyünk hozzád a szeretet Istenéhez, aki örök boldogságot adsz azoknak, akik téged szeretnek, és utolsó szívdobbanásukig hűségesek maradnak hozzád. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedik az Úrban való örömről.
Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ezekkel a szavakkal buzdít és bátorít bennünket Szent Pál apostol, hogy örüljünk az Úrban. és nem csak időnként, hanem szüntelenül, és az Úrban örüljünk. Ha az örömeket nézzük, akkor vannak az úgynevezett tiszta örömek. Például egy szeretett kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy jól elvégzett munkának az öröme. De lehet egy finom ebéd, egy pohár bor, valaki megnéz egy filmet, együtt van a szeretteivel. Nagyon sokféle öröm van. Ezek mind az Istennek az ajándékai. Kaptuk azért, hogy öröm legyen bennünk, és így adjunk hálát az Istennek. Azonban vannak nem tiszta örömök, amik bűnből fakadnak. Legtöbbször akkor követünk el ilyen bűnöket, amikor szomorúak vagyunk, amikor úgymond rosszul megy a sorunk. Például, amikor valaki szorong, szomorú, akkor az alkoholhoz nyúl. Persze valamennyit lehet inni, és még egészséges is lehet, azonban amikor valaki túlzásba viszi, a szomorúságát ezzel akar elnyomni, és szeretne magának valamilyen örömet. De minden ilyen öröm lehet, amikor a szexualitásban valaki megéli a tiltott örömet. Nem a maga rendes útján éli meg, nem a házastársával, hanem más módon. Ezek is bűnök. Itt az ember nem rossz akar lenni, hanem örülni akar, de titkos úton teszi ezt, ami az Isten számára nem tetsző, és mindenképpen károkat okoz nekünk is, meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Lehet sok ilyen nem tiszta, bűnös öröm. Ezeket persze fel kell számolni, és abba kell hagyni. Azonban az evangéliumban egy külön örömfajta, az Úrban való öröm, amit nevezünk evangéliumi örömnek is. Az örömünknek a legfőbb oka maga az Úr Jézus Krisztus, maga az Istennel való kapcsolat. Nehemiás próféta ezt írja, az Úrban való öröm a ti erősségtek. Vagy a Zsoltár, örömöret az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Maga az evangélium szó is örömet jelent, és minden az örömre hív meg bennünket. És vannak természetes örömök, hangsúlyozom az Istennek az ajándékai, de a legfőbb öröm az az Istennel való kapcsolat. De ha emberi szinten megnézzük, mi okoz nekünk a legtöbb örömet? Mi az, aminek a legjobban tudunk örülni? Mindenképpen, ha a családban valami jó történik, amikor valakit nagyon szeretünk, akit már rég láttunk, újra találkozunk, amikor valaki büszke a gyermekére, egy sportversenyen, akár egy versmondásban, vagy bármit is tesz. A találkozások a legnagyobb örömek. Azok tesznek bennünket a legboldogabbá, amikor valami jó történik a kapcsolatainkban. Vagyis a legnagyobb boldogság és öröm mindig a kapcsolatokhoz fűződik. Persze tudunk örülni mi tárgyaknak is, meg sok mindennek, de azért az már illékonyabb, nem tudunk olyan milyen is olyan sokáig örülni. Az emberi kapcsolatok adják meg az igazi örömet. És ebből indulunk ki, hogy az Istennel való kapcsolat az is egy mély szeretet kapcsolat. Ezért az Úrnak a közelsége, a benne való élet a legmélyebb és legtartósabb örömforrása. Azért is, mert a világon sok minden változhat. Emberek jönnek, mennek, csalódunk bennük, helyzetek változnak, valaki beteg lesz, sajnos időnként meg is halnak a szeretteink közül, ezek változnak. A világ helyzete és gazdasági sok minden változik, nem tőlünk függ, nem rajtunk múlik. Ezért ezek az örömök mindig veszélynek vannak kitéve. Persze jönnek újabb örömök, de az igazi és legmélyebb öröm, ami nem a világból jön, ezért a világ el sem tudja venni, ez az Úrban való öröm. Szent János evangéliumának a 15. fejezetében az evangelista leírja, hogy mi az örömnek az útja. Jézus tanít bennünket, hogy hogyan lehet eljutni a Krisztusi örömre. Nem csak egyszerűen jobban örülni, hanem úgy örülni, mint Krisztus, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Ha elolvassuk az első 11. verset, ebben minden benne van az örömről, ami fontos. Jézus egy képpel kezdi, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez az első 5 vers, ez az Isten akaratának való engedelmességet, a vele való egyesülést, ezt hívjuk misztikának, fejezi ki. Vagyis az Istenből fakad minden. És azt is megmondja Jézus, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. És mi feleslegesen mennyit aggodalmaskodunk olyan helyzetekben, amikor valóban nem tudunk tenni semmit, próbálunk mi legfeljebb imádkozni, de nem rajtunk múlik. Nem nekünk kell ott lépni, mi tudunk a másik emberét aggodalmaskodni, de igazából nem lesz ennek semmi gyümölcse, csak mi fáradunk bele. És az első, az alapvető kép az Istenben való élet. Utána Jézus arról beszél, hogy kérjetek és megkapjátok. Kérjetek, amit csak akartok. Ez már a szeretetek a megtapasztalása, hogy Jézusban élek, utána Jézustól kérek és megtapasztalom azt, amit ő ad nekem. Azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok és a tanítványaim lesztek. Tanítványnak lenni pedig azt jelenti, hogy amit Jézus mond, azt megtesszük, mert bízunk benne, és tudjuk azt, hogy minden szeretetből ad nekünk. És amikor megtesszük, amit mond, az életünk gyümölcsöt hoz. És ezért mondja Jézus, azáltal dicsül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ahogy engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, mint ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ez a szeretetnek a csúcsa, befogadni Jézus szeretetét. Ez lesz a mennyország. Jézust szélről szélre látni, az Urat szélről szélre látni, és befogadni az ő végtelen szeretetét. Ez a mennyország, ez minden boldogságnak a csúcsa. Már a földön valamennyit ebből be tudunk fogadni. És ahogy az atya szereti a fiút, a fiú is úgy szeret bennünket. Mi el sem tudjuk ezt képzelni. Ezért mondja Szent Pál, ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Ez az Istennek a szeretete. Ez adja meg a legmélyebb boldogságot és örömet, ez erősíti bennünk a bizalmat, mindennek ez az alapja. Amikor például egy lelki gyakorlatot vezetek is, egy személyesen irányítottat, az első imád csak mindig erről szólnak. Megfelelő szentírási helyeket hívunk segítségül, és a kegyelem, amit kér a lelki gyakorlatozó, hogy megtapasztaljam az Isten szeretetét. Ez az alapja mindennek, ebből nő ki minden. És ezt úgy is meg tudjuk tapasztalni, ha bízunk Jézusban, megteszünk mindent, amit mond, és ezáltal az Atya megdicsőül, mi megtapasztaljuk az Istennek a szeretetét, és ezt tesz bennünket boldoggá. És Jézus pedig azt mondja, azért mondom nektek ezeket, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Vagyis amit Jézus ígér, már önmagában egy mély szeretett tapasztalat, amit eddig ígért, meg ha megtesszük az Istennek a parancsait. De azt ígéri, hogy ezeket azért mondja nekünk, ezeket a pontokat, ezt a 11 verset, hogy az ő öröme legyen mi bennünk. Nem csak az, hogy mi örüljünk, hanem hogy ő örül bennünk. A szőlőt és a szőlővesző hasonlatban is mi Jézus életét éljük. Ő él bennünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, ő pedig bennünk él. Ez az Istennel való egyesült élet. Az ő öröme van mi bennünk. Azért, hogy az örömünk teljes legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szenvedések, de az örömünk teljes legyen. Krisztus öröme legyen bennünk, ami más, mint a világi öröm. Nem múlik el, és a szenvedések közepette is megmarad, reményt ad, és olyan öröm, amihez minden körülmények között ragaszkodunk. Szent Pál apostol erre hív meg bennünket, erre a mélységre, amikor azt mondja, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedett az Úrban való örömről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget a farsangi időszakról, Hamvazó Szerdáról és Szent Bernadett életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajna, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekeinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban a farsangról, a farsang végéről és a nagyböj kezdetéről lesz szó, valamint Szubiru Szent Mária Bernadett történetéről lesz szó, akinek egybeesik a névnapja február 18-ával, amely most az idén 2026-ban a Hamvazó Szerda is egyben. Bernadett egy egyszerű, de mélyen hívő francia vallásos lány volt, az ő életét mutatjuk be, beszélgetünk róla, akinek megjelent a szűzanya Lourdesban. Megismerjük, hogy hogyan vált Lourdes a világ egyik legfontosabb zarándok helyévé. Akkor kezdjük is, gyerekek, milyen időszak van most? Léna?
Tél.
Igen, tehát tél, és a télben, a egyházi évben milyen időszak van?
Évközi idő, azon belül farsang.
Így van, köszönöm. Tehát farsangnak a vége felé járunk, nem sokára eljön a nagybőjt első napja, a Hamvazó Szerda. Mit jelent szerintetek, hogy a farsang vége felé járunk? Mit szoktunk farsangkor csinálni?
Előzni a telet.
Farsang farka és az utolsó napok. A farsangi időszak vízkeresztől, tehát január 6-tól egészen Hamvazó Szerdáig tart. Ez az egyház évben az évközi idő. És ez zöld színű, zöld színnel jelöljük a liturgiában. Ez az időszak a vidámság, a bálok, a lakomák és a mulatságok ideje. Ám ennek is van egy lezárása, ezt úgy hívjuk, hogy farsang farka, vagyis az utolsó három nap, amely a legnagyobb vigasságok ideje. Farsang vége, vagyis a farsang farka három különleges napot foglal magába. Melyek ezek? Léna.
Első, farsang vasárnap, a mulatságok csúcspontja, bálok, maskarás, felvonulások. Második, húshagyókád, az utolsó nagy evési vásnapja, mielőtt kezdődik a nagybőjt. Harmadik, Hamvazó Szerda, a bőjt kezdete, a mulatozás vége.
Így van. Ezek most voltak, vasárnap hétfőked, és szerdán pedig lesz február 18-án Hamvazó Szerda. Ez az időszak a néphagyományban és a keresztény kultúrában egyaránt fontos, hiszen a farsang a télbúcsúztató és a tavaszvárás időszaka is volt. Farsangi néphagyományok. A farsang utolsó napjai mindig a legnagyobb mulatozásokról szól, a népszokásokról szóltak. Első ilyen népszokásunk, például mondjunk egyet, Léna.
Busójárás, mohács. A legismertebb magyar népszokás, ahol busók, fából faragott, ijesztő állatot viselő alakok, télőző, termékenységet hozó szertartásokat tartanak.
Így van. Voltatok-e már mohácsolni ezen a busójáráson? Nem? Egyszer majd menjetek el, mert nagyon biztos, hogy nagyon jó élmény lesz. Milyen farsangi szokások vannak még, Bíborka?
Farsangi báli szezon. A falvakban maszkos alakoskodás, a városokban elegáns bálok jellemezték ezt az időszakot.
Nóri?
Farsangi kiszebáb égetés. A kiszebáb egy szalmából készült figura, amelyet elégettek vagy vízbe dobtak, hogy ezzel elvigye a telet és a rossz dolgokat.
Igen, csináltatok-e ilyen kiszebábot mondjuk iskolába vagy óvodába?
Óviba,
ugye? Igen, beletettétek a rossz tulajdonságokat a zsebébe.
Egy tűzbe.
Milyen farsangi ételeket ismerünk ilyenkor? Miket szoktunk enni? Léna?
Hagyományosan zsíros, nehéz ételeket fogyasztottak, például farsangi fánkot, hurkát, kolbászt, töltött káposztát, hogy a nagybőjt előtt még jól lakjanak.
Tehát a farsang utolsó napja a húshagyó kedd, amelynek a neve arra is utal, hogy ez az utolsó nap, amikor még lehet húst tenni. A katolikus hagyományban ez a nap a nagybőjt előtti utolsó nagy lakomázás ideje. Ekkor az emberek elhasználták az összes megmaradt húst és a zsíros ételeket, hogy ne vesszen kárba. Tehát világszerte ismert hagyományok. Olaszországban a karneválokkal zárják a farsangot. Tudunk még ilyen hagyományokat világszerte, hogy milyen farsangi mulatságok vannak?
Brazíliában ekkor van a Rio-i karnevál csúcspontja. Angol száz területeken ezt a napot Pancake Day-nek is hívják, mert hagyományosan palacsintát sütnek.
Így van. Hamvazó szerda az egyházi év egyik legfontosabb napja, mivel ekkor kezdődik a 40 napos nagybőjt, amely húsvétig tart. Ki emlékszik, hogy hamvazó szerdán mit csinálunk az egyházban? Katolikus iskolások, reggel elmegyünk szentmisére. Mi történik a szentmisén, Léna?
A virágvasárnapi barka, ami meg lett szentelve, azt elégetik, abból lesz a hamu, és hamvazó szerdán a pap egy keresztet rajzol a fejünkre.
A pap bácsi ezzel a hamuval egy kis keresztet rajzol a homlokunkra, és azt mondja, emlékezz ember, porból vagy, és porrá leszel. Vagy pedig tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Ez emlékezteti a keresztényeket arra, hogy az élet múlandó, és a bőjt ideje a megtisztulásról és a lelki elmélyülésről szól. Tehát a bőjti szabályok, hogy a felnőttek csak egyszer lakhatnak jól naponta. Tehát háromszor leszünk pénteken, de egyszer lakhatunk jól. Ez az időszak a bűnbánatról, elcsendesedésről és önmegtagadásról szól. Milyen hosszú a nagy bőjt, Léna?
40 nap.
Igen. Most 40 nap, amiben a vasárnapok nem tartoznak bele, mert akkor az egyház nem bőjtöl, hiszen Jézus feltámadására emlékezünk. És miért pont 40 nap, gyerekek? Áronka?
Mert például Noé, amikor megcsinálta ugye a bárkát, és igen, bevitte az állatokat, akkor 40 napig volt ez az áradás.
Igen, a vízözön, és akkor 40 nap múlva múlt el, igaz? És akkor engedte ki a galambot, aki elment a szárazföldre, és hozta az olajágat a csőrében. Balázs?
Mózes 40 évig vándorolt a pusztában.
Igen, pontosan. Nóri?
Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen.
Igen, amikor lehozta az Istentől kapott 10 parancsolatot.
10 parancsolatot.
Léna?
Jézus 40 napig volt kint a pusztában, és utána kezdte meg a tanítást.
Akkor bőjtölt, imádkozott, étlen szomjan, és 40 nap után kezdte meg a nyilvános működését az emberek előtt. A zsidó nép 40 évig vándorolt a pusztában, mondtátok, és például Ninive lakóit is 40 napos bűnbánatra hívta Jónás, és Jézus is 40 napig bőjtölt. A keleti gondolkodásban a 40-es szám a határtalanság szimbóluma. A Szentírásban, az Ószövetségben 9-szer, az Újszövetségben pedig 4-szer fordul elő. A jelentése pedig az, hogy nagyon hosszú. Mikor is kezdődik a nagybőjt? A húsvét időpontjához képest határozzák meg a kezdetét, ami úgynevezett mozgó ünnep. Az azt jelenti, hogy nem mindig egyformán minden évben ugyanazon a napon van húsvét. A húsvétot mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnapon ünnepeljük. Ezért időpontja mindig máskorra esik. Azt kell megjegyeznetek, gyerekek, hogy a legkorábbi ideje március 22-én, és a legkésőbbi pedig április 25-én van. E között a két nap között határozzuk meg a húsvétot. És ahogy mondtam is, az első tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap. Például most az idén mikor lesz a hamvazó szerda?
Február 18-án.
Így van, és a húsvét pedig április 5-én, 6-án lesz. Mit is jelent a böjtölés gyakorlata? Az egyház kezdetén ki maga szabta meg a böjtölés módját, nagy csütörtöktől egészen nagy szombat végéig sokan nem ettek például semmit. Később már hosszabb lett a nagybőjt ideje, tettek olyan fogadalmakat, hogy csak kenyeret és vizet fogyasztanak egész nagybőjtben. Az egyház a későbbiekben szabályozta a böjti napokat, jelenlegi böjti fegyelmet 1966-ban a II. Vatikáni zsinat rögzítette, hamvazó szerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő. Ez azt jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti hívek lehetőség szerint csak egyszer étkezzenek, s ezen kívül még kétszer vehetnek magukhoz élelmet, csak egyszer lakhatnak jól. Ezen kívül hamvazó szerdán és a nagybőjt péntekjein a 14 éves kortól hústilalom van, tehát ezeken a napokon nem fogyasztanak húst. Hogyha nem böjtölünk, ahelyett lehet-e valami mást választani, úgymond lemondást, vagy valami jó cselekedetet, hogyha például mégiscsak megeszed a húst, és helyette más csinálsz, kiváltod valamivel. Áron.
Hogy például minden 40 napban minden nap takarítasz a házban.
Az is jó, igen, segítesz otthon sokkal többet, mint máskor. Arról már beszéltünk, hogy a nagybőjt hamvazó szerdával kezdődik, és mitől különleges a hamvazó szerdai szentmise. A fejre való hamuszórás már az Ószövetségben is megjelenik, és mindig a bűnbánatot fejezte ki. A hamu mire emlékeztet szerintetek? Mivé válik az ember?
Porrá.
Porrá, igen. Tehát a hamu...
Porból vagyis porrá leszel?
Igen. A hamu a halálra, az elmúlásra figyelmeztet bennünket. De miért hintünk hamut a fejünkre? Az egyház kezdetén, ha valaki súlyos bűnt követett el, annak ki kellett állni a közösség elé, meg kellett vallania és megbánnia a bűnét. És ezután hamut szórtak a fejére, és szörzsák ruhába öltöztették, így indították el a vezeklés útján. Kizárták a templomból, mint annak idején Ádám és Éva is kiüzettett a paradicsomból a bűnbeesés után. És nagy csütörtökön fogadták őket vissza, miután megbánták a tettüket. Ez volt az Ószövetségben, a kezdeti egyházban. A 11. századra vált általános gyakorlattá a bűnbánat ilyen jellegű kifejezése. Milyen színű hamvazó szerdától az egyházi évben a miseruha például, vagy milyen színűek a díszek a templomban?
Szokott.
Léna.
Lila.
Hamvazó szerdától a liturgia is egyszerűbb, mint a liturgikus színe a nagybőtnek a viola, a lila. Ilyenkor a szentmisében nincs dicsőség és alleluja, mert ezek az örvendezésre utalnak. A zene is visszafogottabb, az orgona csak az énekeket kíséri. Nincs az oltáron virág, letakarják a díszes oltárképet vagy feszületet. Ez kifejezi a bűnbánatot és a befelé fordulást. Tehát ugye mondtuk is a műsor elején, hogy ez a farsangozás, ez a bálozás ilyenkor már megszűnik, nem szoktak ilyenkor nagybőjtben bálokat tartani. Nagybőjtben minden pénteken keresztutat járunk a templomban. Mi is ez a keresztút? Ki tudja?
Jézus szenvedésének az útja.
Így van, nagyon jó. 14 állomás. Eredetileg a keresztút egy fél kilométeres szakasz volt, amin Jézus vitte a keresztjét egészen a Golgotáig. Jézus halála után ezen az útszakaszon jó néhány útszakaszt megjelöltek. A maihoz hasonló keresztútjárás hagyománya a ferencesekhez köthető, a 14. századtól végeztek Jeruzsálemben 14 stációs keresztutat. Hogyan kerültek ide is Magyarországra is például ezek a állomások? Úgyhogy ugye nem mehetett mindenki Jeruzsálembe, ezért itthon is, Magyarországon is, meg más országokban is a templomba állítottak fel keresztutakat, vagy például a templomon kívül, vagy a temetőkbe kálváriákat. És a legtöbb templom falán megtalálható 14 vagy 15 stáció, mert kiegészült Jézus feltámadásával. A korábbi 14 állomás, ez pedig pénteken imádkozzuk a templomban Nagybőtben. Tehát 14-ből 15 lett, mert Jézus feltámadását is jelöljük. Nézzük, mit mond Jézus a böjtről. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend be fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. A farsang és a böjt közötti átmenet nem csak az ételekről és a mulatságokról szól, hanem arról is, le tudunk-e mondani valamiről, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és önmagunkhoz. Balázs, te miről mondanál le?
Például a televízióról, például tévé, telefon, tablet.
Így van, kevesebbet.
Ilyen elektromos cuccok.
Igen, köszi. Kevesebbet használsz ebbe a 40 napba.
Szubiri Szent Bernadett 1844. február 17-én született Lourdesban, egy szegény, de vallásos családban. Hatan voltak testvérek, édesapja molnárként dolgozott, de anyagi helyzetük egyre romlott. Bernadett gyermekkora tele volt nehézségekkel, nélkülözéssel és betegséggel. Aszmás rohamai gyakran gyötörték. Annak ellenére, hogy szegény környezetben nevelkedett, Bernadett mindig mély hitről tett tanúságot. Nem volt különösebben művelt, nem tudott rendesen írni és olvasni. Mégis Isten különleges választottja lett.
Hogyan lett szerintetek Isten különleges kiválasztottja? Léna.
Úgyhogy a Lourdes melletti messzebbire barlangban 18 látomása volt, ahol a szűzanya jelent meg 1858. február 11 és július 16 között.
Így van. Léna, nagyon jól mondtad, 6 hónapon keresztül megjelent neki a szűzanya a Gáve folyó menti Massabi barlangban. Ekkor 14 éves volt Bernadett. Két testvérével együtt kimentek fát gyűjteni február 11-én. És a többiek nem látták, csak Bernadett. Megjelent neki valaki, egy fehér ruhás hölgy. Először megijedt, elővette a rózsafűzérét a zsebéből, és elkezdett hangosan imádkozni. Ekkor történt, hogy egy fehér ruhába öltözött szépséges hölgy jelent meg Bernadett előtt, és ő is mondta a rózsafűzért Bernadettel együtt. A szűzanya üzenetei. Mit mondott a szűzanya Bernadettnek, Léna?
Imádkozz a bűnösökért. Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Mondd meg a papoknak, azt akarom, hogy itt kápolnát építsenek nekem. Körmenetben jöjjenek ide. Menj, így áll a forrásból, és mosd meg a vízében.
Tehát a megtérés és az ima fontosságát jelölte meg, imádkozzatok a bűnösökért, a bűnösök megtéréséért. A bűnbánat szükségességét szorgalmazta, hogy böjtöljetek és végezzetek bűnbánatot. És volt, amikor azt mondta Bernadettnek a szűzanya, hogy hajoljon le, kaparja meg a földet, mert ahol áll, ott egy kis forrás fog fakadni, és úgy is lett, abból a híres forrásból, akik abból ittak, csodás gyógyulás érte őket. És én is voltam kint Lourdesban, és ott voltam, és láttam ezt a forrást, és hoztam is ilyen, például ilyen kegytárgyat, és akkor ugye először Bernadett nem tudta, hogy kivel beszél, de ahogy mindig kiment oda a barlanghoz, egyszer megkérdezte, hogy ki vagy te. És egyik legfontosabb jelenés március 25-én történt, amikor Bernadett megkérdezte a szűzanya nevét. Ő pedig így válaszolt, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ez a kifejezés teológiailag rendkívül jelentős, hiszen alig néhány évvel korábban, 1854-ben hirdette ki az egyház Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Bernadett nem értette az elhangzott szavakat, de pontosan megjegyezte és továbbította a helyi papnak, aki felismerte a kijelentés jelentőségét.
A barlangnál történt jelenések a forrásnál, egymás követő gyógyulások, a hívő és a hitetlen világot egyaránt megmozgatták. A papság eleinte határozottan elutasította, hogy foglalkozzék az ügyel, sőt, egyenesen ellenségesen fogadták a híreket. A hölgy nem jelent meg mindig, amikor Bernadett várta, de amikor megjelent, elragadtatásában természet felettien megszépült a kislány, tisztaság és megilletődöttség sugárzott belőle, annyira, hogy a szemlélők között még a legkeményebb szívűek szemébe is könnyek szöktek.
A látomások idején a Bernadett köré gyűlt tömegben semmi nyoma nem volt a hisztériának vagy más szokásos zűrzavarnak. Az 1858. július 16-ai jelenés után Bernadett nem látta többi a szűzanyát, aki megígérte neki, hogy boldoggá teszi, de nem itt a földön.
Így van, a mennyországba fogja boldoggá tenni. Itt nagyon sok szenvedés érte őt, ugye betegséggel is küzdött. Tehát Bernadett életének fontos eseményeit megismertük. Ezután Növerbe indult, Növerbe jelentkezett a szeretett nővérekhez, ott volt apáca, ott tevékenykedett betegellátásban, és betegeket ápolt, aztán ő is beteg lett, illetve a kolostorban sokat betegeskedett. Ha nem volt ágyhoz kötve, akkor a betegszobában szolgálta testvéreit. Tüdővérzések és egyéb komplikációk léptek föl, s különösen nagy kínokat okozott jobb térdének gyulladása. 35 éves korában, 1879. április 16-án halt meg Növersben. Utolsó szavai ezek voltak. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, imádkozz értem szegény bűnösért. A teste nem látott romlást, ma is éppen őrzik, tehát üvegkoporsóban van, én láttam is, ott Növerbe van, az oldalkápolnában, a templom oldalkápolnájában, úgy néz ki, mintha csak aludna. 1925-ben boldoggá, és 1933-ban szentté avatták, és ezért el is kezdték a szeplőtelen fogantatás bazilikát, 1862-ben elkezdték építeni, és 1876-ban szentelték fel. És én voltam ott Franciaországban, és ez a bazilika előtt minden este gyertyás körmenetet tartanak, és minden nyelven mondják a rózsafűzért. És én akkor 17 éves voltam, és én is mentem, és magyarul én is mondtam az Üdvözlégy Máriát, és a szüleim, anyukám, apukám pedig ott lent a téren gyertyával mondták a rózsafűzért minden nyelven. Olaszul, franciául, magyarul, németül, minden nyelven. Ez nagyon emlékezetes volt, és hoztam is fényképet, mutattam nektek. És ő a pásztor lányoknak a védőszentje. Mindig szoktunk arról beszélni a rádióban, hogy hogyan ismerjük őt föl. Képet is hoztam, hogyha barlangnál látjátok, barlang előtt térdepel egy kislány, vagy mellette egy bárány, akkor az Bernadett lesz. És ugye ott van a szűzanya a barlangban. Kalkuttai Teréz anya imájával zárjuk a hittanórát. Uram, akarod a kezemet, hogy ezen a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésében teljen el? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, neked adom a lábamat. Uram, akarod a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Ezekkel a sorokkal zárjuk a hittanórát, és köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodhattunk, beszélgethettünk. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!